Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérését. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 138. Zsoltár első versét énekeljük, Dicsér téged teljes szívem. Foglaljuk el helyünket, és dicsérjük tovább a mi Urunkat a 766. dicséretünknek mind a négy versét énekelve, a 766. dicséretünk első verse így kezdődik, Jézus, te vagy nékem, őriző pásztorom. Thank you. Fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ő áldja meg a mi istentiszteleti közösségünket, tegye áldottá életünkben gyümölcsözővé az ő igéjét. Amen. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, hallgassuk meg a mi Urunknak hozzánk szóló üzenetét, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele, harmadik részének első 11 verséből, amíg olvasom Istennek szent igéjét, figyelemmel leülve hallgassuk. A Filippi levél harmadik részének első 11 versében így szól hozzánk Istennek igéje. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származok, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjában fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék róla ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusban vetett hitáltal van igazságom, Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Isten szent lelke tegye áldottá, érthetővé életünket, meggazdagítóvá az ő szent igéjét, gyertek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, életnek és halálnak győzedelmes fejedelme, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te igédet, és részesedhetünk az úrvacsorában, a veled való igaz közösségben. Tudjuk, Urunk, hogy különbség van a között, ha valamit mondunk rólad, vagy ha te magad jelented ki magad, ha erőlködünk, vagy a te szent lelked nyitja meg szánkat és szívünket az ige szólására és megértésére. Ha csak úgy összegyülekezünk, vagy pedig valóban közösségünk van veled, vagy egy és egymással az úrvacsorában. Kérünk, Urunk, hadd ismerjük meg a te nevedet, a te lényednek, személyednek, páratlan, mindent felül haladó gazdagságát, mert erre van szükségünk. Sokszor égető kérdések gyötörnek, és várjuk a választ, és nem érkezik. De lehet, hogy nem is erre van szükség, hanem arra, hogy meglássuk a te páratlan nagyságodat. Megláthassuk, megérezzük igénynek páratlan gazdagságát, és aztán mindenre feleletet nyerünk, és mindenre erőt kapunk. Ezért engedd meg, hogy ma ezt kérjük tőled mindenek felett és mindenek előtt. Hadd ismerjük meg a te nevednek, erődnek, hatalmadnak, kegyelmednek és szeretetednek páratlan gazdagságát. Jelents ki nékünk, és hadd értsük meg. Kérünk, így áld meg a mi közösségünket itt ebben a templomban, és áld meg minden gyülekezetet, mely ma a te nevedben gyűl össze. Hallgass meg, kérünk, a te irgalmadért. Amen. Készüljünk, testvéreim, Isten igéinek hallására a 313. dicséretünket énekelve, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Istennek igéit, amelyről bizonyságot kívánok tenni, olvasom Máté evangéliuma 16. részéből, a 13. rész verstől a 23. versig. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és fedni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Ez a történet, amit felolvastam, látszólag egy ártalmatlan közvélemény kutatással kezdődik. Kinek mondják az ember fiát, Jézus Krisztust, az emberek? Mégis ez a történet, az emberi történelem legfontosabb és egyben legizgalmasabb kérdését veti föl. Ami a mi bizonyságtételünknek is a központja. Kicsoda Jézus? De nem csak, hogy kicsoda, hanem kinek vallom? És nem csak, hogy vallom, hanem kinek mondom őt az emberek előtt. Az ember számára és az egyház számára egyaránt fontos erre a kérdésre jól megválaszolnunk. Hiszen az ember számára az azért fontos, mert az örök élet vagy örök halál kérdése múlik azon, hogy kinek vallom Jézust, Isten fiát. Hogy célhoz érek, vagy örökre célt tévesztett lesz az életem, hiszen a kárhozat ezt jelenti, örök céltévesztés állapotában élni. De fontos ez a kérdés az egyház számára, hiszen hogy kicsoda Jézus, az erről szóló bizonyságtételt Isten úgy rakta rá az apostolokra, mint egy kősziklára. Biztosnak kell lenni ennek a vallomásnak, az egyház vallomásának, hitvallásának, hogy kicsoda Jézus, mert ha trombita nem zeng, biztosan nem készül senki a harcra. Hogy jó válaszolja meg az egyház, ettől függ az, hogy benne van-e Isten szavának teljes ereje, hitelessége. Hogy birtokolja-e igazán az oldás és kötés hatalmát, amelyről most részletesen nem kívánok szólni, csak úgy foglalom össze, hogy ez az, hogy amit az egyház igaznak mond, az valójában igaz és igaz lesz. Amit pedig hazugságnak, az nyilvánosan le fog lepleződni. Ez a kősziklája, ez az ereje, Isten szavának az ereje, amelyről bizonyságot tesz az egyház. És az egyház bizonyság tételének hitelességéről és helyességétől függ, hogy valóban igaz a Jézus szava, hogy gyengeségünk ellenére a pokol kapui sem vehetnek diadalmat rajtunk. Nagyon fontos tehát a jó válasz arra, kicsoda Jézus, kinek valljuk, kinek vallod őt. Mielőtt azonban választ adnánk erre a kérdésre, nézzük, miért Cézárea Filippiben, messze északon, pogány vidéken szegezte Jézus a tanítványoknak ezt a különleges kérdést. Egyáltalán miért ment oda, hiszen nem messzi innen a szíroföníciai asszonynak mondta el, nem küldettem csak Izrael elveszett juhaihoz. Hogy itt játszódik ez a különleges történet? Több feleletet is adhatunk erre. Elgondolásom szerint azért történt ez így, vagy azért is, mert Jézus kérdése kivételesen fontos kérdés volt. És erre a kérdésre nem lehet gyorsan válaszolni. Ezt emészteni kell, ezen gondolkozni kell. Hagyni kell, hogy Isten lelke munkálkodjon az ember szívébe. Egy távoli, zavartalan idegen világban szembesülnek a tanítványok a kérdéssel, és kell megadniuk a választ. Van a mi életünkben is ilyen időszak, amikor Isten lecsendesít, felgyorsult életünket lelassítja, elvisz egy ismeretlen, lakatlan helyre, ahol a mindennapi élet gondjai, bajai nem jönnek újra és újra elő, és nem viszik el gondolatainkat messzire Isten kérdésétől és válaszától. Szükségünk van ilyen tartós, lelki csendességre. Egy felgyorsuló világban, amikor még a beszédünk is annyira fölgyorsult a régiekhez képest, szükségünk van arra, hogy megálljunk, elgondolkozzunk, időt szánjunk Jézus Krisztushoz való viszonyunk tisztázására, hogy valóban kinek is tartjuk őt. Ugyanakkor Jézus azért is mehetett Cézárra a Filippibe, mert valamit nekünk, a késői századok kereszténységének is jelezni kívánt. Jézus népszerűségének csúcsán volt akkor Izraelben. Csupa jót mondtak róluk az emberek. Ez a közvéleménykutatás nagyon pozitív, a legnagyobbak között tartották számon. És ezt a tanítványok hűen közvetítették Jézus felé, ezt a tényt. De ott, Cézárra a Filippiben, ott nem ez volt a helyzet. Valamikor Izraelhez tartozott Dán törzse vette birtokába, de nagyon hamar elpogányosodott. A Dán kultusznak a központjává vált, ezért hívták Pániásznak, Pánról, nem Dánról, bocsánat, Pán istenség, a bor és a mámor istenének kultikus központja, később a császár kultusz központja lett a Heródesek által, mint egy jelezte Jézus, hogy eljön az az időszak, amikor a keresztény inkább Cézárra Filippiben érzi magát, mint Izraelben, mint Galileában. Egy olyan világban élünk, ahol egyre kevesebben ismerik Isten szavát, Isten kijelentését, Jézus Krisztust. Egy olyan világban, amely egyre ellenségesebbé válik az egyházzal szembe. Most ilyen időket élünk, és a kérdés, hogy ilyen körülmények között is megvalljuk-e az ő nevét. Nem egyszerű. Nem megy könnyen, főleg nem áldozatok nélkül. Lesz idő, amikor nehéz lesz kiállni hűségesen Krisztus mellett, de lehet és érdemes. Ezt üzeni ma nékünk Isten igéje. Ugyanakkor Jézus jelenlétében valamilyen demonstratív jelleg is van. Érzékelteti, hogy ez a terület elveszett. Izrael számára már csak nyomokban egy-két izraeliha élt ott, vagy talán már annyi sem, de ő nem mondott róla. Demonstrálta jelenlétével, hogy ezen a területen is meg fogják érteni az evangéliumot, és lesznek Krisztusnak hűséges követői és gyermekei. Ott is, ahol a sátán királyi széke van. Ez demonstrálja, és ez reményt ad nekünk is. A kereszténységnek nagyon sok elveszett területe van. Ázsiában, Közel-Keleten. Egyre nagyobb az üldözés, egyre lehetetlenebb megmaradni kereszténynek. De óriási területi veszteségeink vannak Európában, nyugaton látjuk, tucat számra zárják be a templomokat, alakítják át kiállító teremmé, vagy éppen bárrá, vagy valamivé, ami már nem az Isten dicsőségét szolgálja. Elvesztett területeink, de Jézus demonstrálja, itt vagyok, én vagyok, az én szavam élő és erős, ne adjátok fel a reményt. Lesznek itt is, akik meg fogják vallani a nagy nyomorúságban is az én nevemet. Ahogy olvassuk a jelenések könyvében, a 144 ezerről megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Nem estek el, nem olvadtak bele a világba. Hűségesen kitartottak, ha kell, életük árán is Jézus mellett. Kicsoda Jézus? Jézus ereje és hatalma a róla szóló bizonyságtételben rejlik. Ez az erősség, ez a kőszikla. Erre építi Jézus az ő egyházát. Ezért tette Pétert és a többi apostolt is kősziklává. A Krisztusról való helyes bizonyságtétel Jézus hatalmának az alapja. Ettől függ, ezen áll vagy bukik. A mai életben is így van ez. És ez a bizonyságtétel, ahogy halljuk Péter által, a legváratlanabb helyen is fölhangzik. Ott Cézária Filippiben, a pogány környezetben, egy értetlen tanítványnak a szívében, a Szentlélek által megfogalmazódik, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Egyszer csak kibudjan, egyszer csak megjelenik. Ellentmondást nem tűrően, s hatalmába kerítve a többi tanítványt is. Nem test és vér, emberi bölcselkedés által szólal meg, hanem a Szentlélek által. Bárhol megszólalhat. Olyan helyeken, olyan személyek között, akiket mi már leírtunk, és egyszer csak megszólal. Ne adjuk fel a reményt. A Krisztusról szóló bizonyságban nagyon sok erő rejlik. És szükséges az önálló állásfoglalás. Jézus nem csupán arra kíváncsi, hogy tudják-e a tanítványok, hogy hogyan vélekednek róla az emberek, hanem azt mondja, hogy ti kinek mondotok engem? Ti. Most ne azzal törődjetek, hogy ki mit mond, hanem hogy te mit mondasz, mert ez a fontos. És Pétert nem sodorta a közvéleménynek, a közösségeknek a vélekedése, a közvélemény. Ha kell, szembe ment vele, ha kell, átírta, ha kell, figyelmen kívül hagyta, nem ez befolyásolta, hanem amit a Szentlélek által megértett, nem úszott a többivel együtt. Jó, hát ha mindenki így mondja, a többség így mondja, hát akkor biztos így van. Nagyon sok keresztény ilyen gyenge lábakon áll, nem a kősziklán, nem az ige, nem a kijelentés kőszikláján. Az alapja a bizonytalan, mindig változó divat és közvélekedés. Ti kinek mondatok engem? És figyeljétek meg, nem úgy mondja Jézus, hogy kinek gondoltok engem? Mi a véleményetek rólam? Hanem kinek mondotok engem? Hogy hangzik a ti bizonyságtételetek, amikor rólam szóltok? Mondani, kimondani, hallhatóan mások számára is érzékelhetően megvallani, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ez az egyház ereje. Vagy ha nem mondod és nem mondjuk, ez a gyengeségünk. Vagy ha csak itt a templom falai közt mondjuk, és kint már elfelejtjük, akkor is a gyengeségünk, a kudarcunk. Kinek mondotok engem? Ez a lényeg. Mert csak az a valóság, amit kimerek mondani. Ha nem mondom ki, az nem valóság igazán. Az csak egy ilyen gyenge vélekedés, bizonytalan lelki állapot. Amikor biztos az ember, akkor megmeri vallani, sőt, belső késztetést érez arra, hogy megvallja a Krisztusban vetett hitét. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Gondoljuk csak el, hogy Isten hogy teremtette ezt a világot. Nem azt mondta, hogy hát úgy gondolom, hogy legyen világosság. Hanem Isten kimondta. A kimondásnak ereje volt akkor is. Teremtő, világot teremtő ereje volt, hogy nem csak ki gondolta, hanem ki is mondta. Legyen. És így lett. Egyébként nem lett volna. Kinek mondotok engem? Nem elég, hogy helyesen vélekedünk róla, meg is kell vallani az ő nevét. És ha megvalljuk, abban erő van. Ezt már nem lehet száműzni. Erről a világról, a Krisztusról szóló bizonyságtételt, az utolsó pillanatig, a történelem utolsó pillanatáig fölhangzik a bizonyságtétel. Jézus Krisztus nagyságát páratlanság adja, és ebben a páratlanságában tudjuk őt igazán megismerni, hogy kicsoda ő. Nem egy a sok közül, nem is a legnagyobb a sok nagy között, hanem ő a páratlan, aki összehasonlíthatatlan a többivel. Mintha csak egy porszemet akarnánk összehasonlítani a világ mindenség összes bolygójával, csillagával. Nevetséges. És már ezt kell megértenünk. Jézus azt mondja, hogy én páratlan vagyok. Semmivel és senkivel össze nem hasonlítható. Tanítványok úgy gondolták, hogy hát az emberek a legjobb véleménnyel vannak Jézusról, hiszen a lehető legnagyobb, legjobb bibliai emberekhez hasonlították őt. Nem látták meg Jézus páratlanságát, hogy ő összehasonlíthatatlanul nagyobb ezeknél az embereknél is. És ezzel nem Keresztelő János, Illés, Jeremiás vagy a próféták érdemét akarom kicsinyíteni, hanem kiemelni Jézus Krisztus páratlan nagyságát, hogy ezek nem alkalmasak arra, hogy összevessük, hogy ezek által ismerjük meg Jézust. Meg gondoljunk csak Keresztelő Jánosra, aki a legnagyobb volt a próféták között. Asszonytól még olyan áldott ember nem született, mint ő. És az élete árán is ragaszkodott a prófétai bizonyságtételhez. De ő nem tudott megváltani, tudott leleplezni, figyelmeztetni, még utat mutatni is. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, megváltani nem tudott, az csak Jézus tudja. Ezért mutatott Jézusra, ő rá figyeljetek, ő neki vagyok az előkészítője. Vagy gondoljunk csak Illésre, akiről Malakiás próféta jövendölte meg, hogy előhírnöke lesz a Mesiásnak, és valóban így történt, mert az ő lelke, lelkülete keresztelő Jánossal jelent meg. Illés az égbe bent, Isten demonstratíve is megmutatta, hogy ő egy igaz ember, de megváltani ő se tudott, nem tudta a bűn terhét levenni az emberekről. Nem tudott a bűnért eleget tenni. Vagy gondoljunk Jeremiásra, a helytállás nagy prófétai bajnokára, aki mennyit szenvedett Isten ügyéért. És sokan akkor úgy vélekedtek Jézus korában, hogy Isten majd azzal kompenzálja, egyenlíti ki az ő sok-sok szenvedését, hogy őt éri majd az a nagy megtiszteltetés, hogy népét a Mesiáshoz fogja vezetni. De megváltani ő se tudott. Az emberiség örök sorsát átváltoztatni képtelenek voltak. Erre nem képes egy próféta sem. Sőt, még a tanítványok sem. Péter esete éppen ezt mutatja. Először szól Isten lelkének teljességéből, és a következő pillanatban már a sátán szócsöve lett. Ő se képes arra, amire Jézus. Igen, az egyház is magán hordozza ezt. A kísértésünkben ott van. Emlékezünk csak, amikor Jézus megkísértette a sátán, erről még majd szólok. Akkor mi volt a sátán célja? Hogy eltérítse Jézust a megváltó haláltól. Ezért mindent megtett. Ezért ennek érdekében mindent megígért. És mikor Jézus azt mondta néki, hogy távozz tőlem, sátán, akkor azt olvassuk, hogy a sátán elhagyta őt egy időre. Aztán visszajött. Hogy jött vissza? Szarvakkal, patával, tűzt okádva, káromkodva? Nem. Egy kedves tanítvány. Péter személyében. Hát ő tud így is? Igen. Tud így is. A legközelebb, a hozzánk legközelebb álló emberek által. Gondoljunk csak Jóbra. Felesége végignézte a szenvedését. És kitört, és azt mondta, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg! Legalább pörkölj oda neki, hogy milyen igazságot tett, igazságtalanságot tett. Itt van az az áldott, drága ember, aki mindenkinek csak jót tett, és látom, hogy napról napra egyre jobban szenved. És kitört belőle, hogy átkozott az Isten. A Jobhoz legközelebb ember életében, hogy nagyon csúnyán szoktuk ma mondani, szakadt el a cérna. És mondta ki a kimondhatatlant, a rettenetest, a káromlást, az ördög hangját. De Jób fölismerte, ahogy Jézus is, hogy ez az ördög hangja. Nem feleségének és Péternek se esett neki, és nem lehetetlenítette el. Csupán figyelmeztette, vigyázz Péter, vigyázz asszony, mondja Jobra gondolva, ez nem az Úr hangja. Ne esd csapdába, az ördög csapdájába. Igen, megváltani az Úr tud. Mi egyházi emberek, nem tudunk senkit megváltani, lelkészek, amblok a gyülekezet, de tudunk bizonyságot tenni a megváltóról, hozzá hívogatni, hozzá egyengetni az utat. Ő hozzá megy, mert én is ott találtam meg az életet. Nem tudok neked életet adni. Ő azonban tud. Őt hallgasd, és őt kövesd. És Jézus páratlan nagyságát abban ismerjük még meg, hogy amit életünk tett, az is páratlan. Vagyis önmagát adta életünk, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, sorsunkból, kárhozatunkból. Önmagát adta. Teljesen, maradék nélkül, magának semmit nem tartott meg. Nem tett félre, semmi kedvezménnyel nem élt, sőt elutasította. Nem tekintette kiváltságnak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, és odaadta a kereszt halálra. Önmagát adta. Nem jó tanácsokat adott, nem példát mutatott, nem kidolgozott tökéletes rendszert adott az emberek számára, hanem önmagát adta. Erre emlékeztet bennünket a mai úrvacsora is. Péter nem értette ezt, hogy a megváltás csak úgy valósulhat meg, a fiú maradék nélkül odaadja önmagát, mindenről lemond, és átéli a testi és lelki halált minden botránkoztatás ellenére. Az Isten nem hallott meg, de az Isten fia igen, és meghalt, és átkozott lett, hogy minket megmentsen, magára vette a világnak minden mocskát és minden bűnét, és engedte, hogy az Úr haragja lesújtson rá. Mert szenvedés az Istentől való teljes elszakadást jelentette ott akkor. Éli, éli, lamma sabaktani, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezt sokan ma nem értik. Még olyan nagy és köztiszteletben álló emberek is, mint Pap Lajos a sívszebés. Ugye egyszer elmondta, hogy le is írt a könyvébe, hogy olyan nincs, hogy Isten elhagyta volna az ő fiát. Soha nem hagyta el. Lám még a nagyok se értik igazán Isten, Jézus Krisztus páratlan nagyságát, ami abban van, hogy ő veszni hagyta minden dicsőségét, minden érdemét, hiszen ő teljesen tiszta és tökéletes ember volt. És vállalt értünk mindent. Ő Jézus. Hithet az ember ideológiákban, hatalmas történelmet formáló személyiségekben, de ők nem tudják így odaadni az életüket. A legnagyobb áldozatot hiába hozzák meg, a megváltó halálra nem képesek ők sem. Erre csak Jézus képes, de ő is csak úgy, hogy mindent oda kellett ennek érdekében adni. Az utolsó garast is ki kellett fizetni. Mindent, az életét is oda kellett adnia. Még a kárhozat rettenetét is át kellett élnie. Jézus megkísértésére emlékezteti Pétert, Jézus, távozz tőlem, Sátán! Most Péter is azt gondolta, amit a Sátán akart, hogy eltérítse Jézust attól, hogy teljesen odaadja magát. Hagyj azért magadnak valamit. Kereszthalál helyett inkább Merülj el a jótékonykodásba. A kereszthalál helyett menj meg magad csodálatosan. Jézus, újra Jézushoz újra visszatért, harmadjára is. Még ott a kereszten is egy utolsó próbálkozása volt a kísértőnek. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. És mutasd meg, hogy te milyen hatalmas vagy, és az emberek hisznek majd neked. És tódulni fognak hozzád. A jelenések könyvében a fedemadról mi van megírva? Mivel nyerte meg az embereket, hogy halálosan megsebesített és meggyógyult? Odaadás helyett önmegmentést gyakorolt. Még az utolsó pillanatban is ezt súgta Jézus fülébe a kísértő. Szállj le, és csodálni fognak téged. És ő értem és érted, ott maradt. És azt súgta a sátán, hogy a világ megváltás helyett törekedjen világhatalomra, mindenki, népek, nemzetek egy szívvel, lélekkel csatlakozzanak mellé, és megvalósítja a világuralmát, de úgy, hogy titokban már a szíve behódolt az sátánnak. Mindent fölkínált az ördög, mert tudta, hogy ez a legveszélyesebb. Ha Jézus kitart az utolsó pillanatig, és mindent oda fog adni az embernek, akkor neki vége, mármint az ördögnek. Akkor már nem lesz hatalma. Akkor ki tudja váltani az emberiséget, az embert siralmas, kárhozatos állapotából. Ő az, aki mindent odahadott. De még azt is hozzá kell tennünk, hogy ha megismerjük Krisztus páratlan nagyságát, akkor az páratlan változás generál az életünkben. Akkor lehetetlen, hogy meg ne változzunk, újjá ne szülessünk. Csak akkor lesz páratlan változás az életünkbe, ha meglátjuk Jézus Krisztus páratlan nagyságát. Pál életében is így volt. Egy központi váltás történt. Mindent, amire addig büszke volt, amit felépített, az kárnak és szemétnek ígért, ítélte, Jézus Krisztus páratlan nagyságáért. Mint ha csak azt mondta volna, hogy amit én elértem, az hát nevetségesen semmi ahhoz képest, amit ő tett, értem. És ebbe kapaszkodott bele. Ez egy óriási váltás. Az én központúságból a Krisztus centrikusságra. Aki meglátja Krisztus páratlan nagyságát, abban ez történik. Most már nem a magam dicsőségéhez ragaszkodom, hanem az ő dicsőségét akarom szolgálni. És végül már csak azt szeretném elmondani, testvéreim, hogy ma az úrvacsorában Jézus jön, velünk közösséget vállaljon, hívbetesen szóval megmutassa sebeit, megmutassa ezt a páratlan nagyságát, kitárja karját, hogy hozzátérjünk. Adja Isten, hogy mind az igében, mind az úrvacsorában megismerjük Krisztus páratlan nagyságát, és azt meg tudjuk vallani, és életünkbe ez páratlan fordulatot tudjon eredményezni. Úgy legyen. Amen. 453. dicséretünk első versét énekeljük. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véleddel. 453. Thank you. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy itt vagy közöttünk. Te mondtad, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Mert ha te nem lennél itt, Urunk, akkor csak hiába való szóbeszéd lenne mindaz, ami elhangzik. Hiába való lenne az ige hirdetés, terméketlen az imádság. Köszönjük, Urunk, a te páratlan nagyságodat, amit a te lelked újra és újra az ige által elébünk tár. Hogy ezt az igét hirdetheti az egyház, és bízhatunk, hogy még az elvesztett területeink is újra élethetnek, mert megszólal a te igéd, visszhangot talál, elveszettek szívében, és megvallanak téged azok is, akik eddig talán csak káromoltak téged. Segíts, Urunk, minket, és segítsd az egyházat, segítsd az itt élő közösséget, gyülekezetet, hogy hűségesen megvallják újra és újra, megfáradás nélkül, nem a közvélemény kutatásra tekintve, hanem rád tekintve merjék megvallani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hogy nincs senkiben, másban megváltás, csak te benned, hogy nincs senkiben, másban olyan szeretet, mint te benned. Köszönjük, Urunk, hogy vársz minket a te közösségedbe, hogy átölelj bennünket, mint az Atya átölelte a hazatérő, tékozló fiát. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a gyülekezetet lelkipásztorával, tisztségviselőivel együtt, igazgasd a szolgálatokat, hogy minden a bizonyságtétel érdekében történjen, hogy ki túlnőjön ez a közösség is a templom falain, hogy vigye ki a jó hírt, a drága üzenetet a világba, az emberek közé is. Minket is, Urunk, tégy erre alkalmassá, vedd el szívünknek félelmét, értelmünknek gyarló, mérlegelő voltát, hadd merjük mondani, mindig és mindenhol, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És ez hadd hasson vissza az életünkre, hadd újítsa meg, legyen annak páratlan jellege, hogy ami nem volt, az mégis van, hogy ami nem te tőled volt, az most már tőled való lesz, hogy megújul a mi életünk. Kérünk, Urunk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Most pedig csendesedjünk el, és szívünk rejtett imádságát mondjuk halkan el. Urunk, legyen meghallgatója a mi elmondott imádságunknak. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Isten iránti hálával köszönjük meg Kis László nyugdíjas lelkipásztornak, hogy elhozta közénk az igét. Nem kell nagyon bemutatnunk őt, hiszen már többször járt itt helyettesíteni, evangelizációs hetet is tartott közöttünk, és ha Isten segít, akkor 3 hét múlva a gyülekezeti csendes napunkon is ő fog szolgálni közöttünk. Kedves feleségével ide látogattak most a gyülekezetbe, és köszönjük, hogy Isten igéjének az üzenetét továbbította nekünk. Isten áldását kérjük életére, éveire. Hirdetem, hogy a kedden 9 órakor megtartjuk a gyülekezeti bibliaóránkat. Csütörtök délután az idős otthonokban lesz istentisztelet. Péntek délután 4 órakor a gyermekek közt szolgálóknak lesz egy megbeszélés alkalma, majd pedig ima közössége. Péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. A 6 órás ifjúsági órára hívtuk meg azokat, akik az elmúlt 5 évben konfirmáltak, hogy ők is közösségben lehessenek az Úrral és egymással. Péntek este 8 órakor pedig megtartjuk a férfi kör alkalmát is. Jövő vasárnap tanévkezdő családi istentisztelet lesz, így készülünk erre, hogy felnőttek, gyermekek az iskola év kezdésén így lehetünk majd együtt. És amint már utaltam rá, 3 hét múlva, szeptember 15-én pedig gyülekezeti csendes nap lesz, amikor a délelőttünket és a délutánunkat is oda szeretnénk szentelni, szánni az Úrral való közösségre, lelki alkalomra. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Csordás Imre 75 éves korában hunyt el. A hamvasztás utáni temetési szertartására pénteken délután 4 órakor kerül sor. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családdal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk e részének zárásaképpen a 728. dicséret első és második versét énekeljük. 728. dicséretünk első 2 versét. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, azonképpen most, és örökkön örökké. Amen. Thank you.